Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány iskolát, óvodát, rendelőintézetet, okmányirodát, illetve szolgáltatóközpontot épített újjá Kijev környékén, jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Magyar Levente a háború kitörése óta negyedszer járt Kijevben. Hangsúlyozta, Magyarország fegyverrel nem támogatja Ukrajnát, mi azt a fajta emberközeli segítséget szeretnénk megadni napi szinten a nélkülözőknek, amelyekkel életeket tudunk jobbá tenni, fogalmazott. Sokkal könnyebben boldogulna Magyarország, ha Németország sikeres lenne, jelentette ki Orbán Viktor a német AfD párt társelnökével közös budapesti tájékoztatóján. A brüsszeli gazdaságpolitikával nem lehet Európát növekedési pályára állítani, a Green Deal pedig halott, fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy zöld átállásra szükség van, de a jelenlegi tervek tönkreteszik a gazdaságot. Az atomenergia negatív diszkriminációját meg kell szüntetni, és az oroszországi szankciókat is, vélekedett a kormányfő. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért párt társelnöke azt mondta, az energetikapolitikai fordulattal Angela Merkel korábbi kancellár tönkretette az országot, és ahogyan mi, ők sem akarnak illegális bevándorlókat. Orbán Viktor itt kérdése válaszolva elmondta, a migráció kapcsán kis hián tönkretette Németország Magyarországot. Felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszelből most azért büntetnek minket napi 1 millió euróra, mert nem engedtük be a migránsokat. A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök 6 ügyben megváltoztatja a világot, más lesz a gondolkozás a migráció, a háború, a zöld gazdaság, a kereszténység ügyében, a család kigúnyulása is véget ért, és a szabad beszéd tekintetében is előrelépés történt, fejtette ki. Az Európai Unió végrehajtó testülete, az Európai Bizottság közölte, újabb kötelezettségszegési eljárást indítottak Magyarország ellen, mert a közbeszerzésre vonatkozó nemzeti szabályok nem felelnek meg az uniós jognak. Emellett a bizottság keresetet is indított az Unió bíróságán Magyarország és 6 másik ország ellen a nem teljesítő hitelekről szóló uniós irányelv átültetésének elmulasztása miatt. Idén ősszel megindul a sorozatgyártás a BMW debreceni gyárában, ami hatalmas lökést ad a magyar gazdaságnak, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter a vállalat vezetőivel folytatott egyeztetését követően. Szijjártó Péter ismertetése szerint egy tisztán elektromos platformra épülő modell készítése kezdődik el. A Gondosóra nemzeti ügy, jelentette ki Nyitrai Zsolt a Gondosóra program és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködése alkalmából. A miniszterelnöki megbízott emlékeztetett, a szolgáltatás minden 65 év feletti számára ingyenes és egész Európában egyedülálló. Eddig több mint 750 ezeren regisztráltak, az óra már több mint 40 ezer életet mentett meg. Az MKIK több mint 900 ezeres tagsága körében népszerűsíti a szolgáltatást. Gyorsabban lehet örökbe adni a kórházakban hagyott csecsemőket, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tavaly a második fél évben 59 érintett gyermeket nyilvánítottak örökbefogadhatónak az új jogszabály alapján, közülük 22 örökbefogadási eljárása már lezárult. A magyar kormány és az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete közel 20 éves eredményes közös munkájának új alapokra helyezéséről és további erősítéséről tárgyalt a FAO főigazgató helyettese Mauricio Martina és Ökrös Oszkár helyettes államtitkár, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Magyarország székhelyet biztosít a FAO európai és közép-ázsiai regionális hivatala, valamint közös szolgáltató központja számára, ösztöndíjat adományoz fejlődő országokból érkező hallgatók részére, és számos az európai és közép-ázsiai régióban megvalósított fejlesztési projekt finanszírozásában vesz részt hazánk. Zátonyra futottak a koalíciós tárgyalások Ausztriában az Osztrák Néppárt és az Osztrák Szabadságpárt között, jelentette be Herbert Kickl, az FPÖ vezetője. Közleményében azt is tudatta, az egyeztetések kudarcáról értesítette Alexander van der Bellen államfőt, aki még január elején bízta meg őt a kormányalakítással. Romániában ideglenes államfő lépett hivatalba Ili Bolajan szenátusi elnök személyében, miután az elnöki tisztségből 10 év után távozó Klaus Iohannis elhagyta az elnöki hivatalt. Klaus Iohannis az első román elnök, aki lemondással távozik a hivatalából, miután a parlament napirendre tűzte a felfüggesztéséről szóló ellenzéki indítványt. Végül az időjárásról: borult lesz az ég, többfelé fordulhat elő havazás, hószálingózás, a középső vármegyékben únos eső sem kizárt, ezért a közút, a közlekedők alapos figyelmét kéri. A szél sokfelé felélénkül, a hőmérséklet a reggeli órákban -2, napközben 0 fok körül alakul, a csapadékzóna távozása után pedig további lehűlésre kell készülnünk majd. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Velsz tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk: Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtár gyermekkönyvtárának programját ajánljuk figyelmetekbe Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Katalin.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és persze téged is, András.
Milyen programokkal készültök így február-március környékén az ide látogatóknak?
Hát a februári programunk már összeállt, a márciusi tervezés alatt van, de hát az is nagyjából már megvan. Minden hónap programját az jellemzi, ami a gyerekkönyvtár egész tevékenységét, azt gondolom, hogy minden korosztálynak igyekszünk programokat szervezni. Legyen az egészen kicsit totyogó, vagy még nem is totyogó gyerek, pár hónapos, és legyen az nagyobb, akár felső tagozatos gyermek, úgyhogy ez a februári hónapoknak a megrendezése, vagy megszervezése is ennek a jegyében tellett. Február 13-án csütörtökön az említett totyogóknak, vagy pólyásoknak, ahogy tetszik, szerveztünk foglalkozást, tehát csütörtökön 10 órakor a több éve működő, hát már tényleg szerintem, vagy 10 éve működő babuskató klubunk lesz ezen a napon, amikor is Barta Mária viola színész mondókázni, zenélgetni fog a legkisebbekkel. Azért is mondtam ezt, hogy ilyen 0 évesek is jöhetnek, mert tényleg ez a tapasztalás a múltkori foglalkozáson tényleg ilyen egészen pólyásokkal is jöttek, és ugye a különböző kutatások azért azt mutatják, hogy az egészen kicsi gyerek is figyel a zeneiségre, a mondókára, és egész biztosan, hogy fejleszti őt. Tehát ez lesz a legkisebbeknek. Február 19-én szerdán, ez is már egy hagyományos programunk, ez nem 10 éve, de mondjuk 3 éve, délután 5 órára várjuk a nagyobb gyerekeket, mondjuk 3.-4. osztályig, bár lehet nagyobb gyereknek is részt venni, tehát szívesen várjuk a nagyobb gyerekeket is. Ez az úgynevezett mesetarisznya foglalkozást, ezt a kolléganő Miskolci Barbara találmánya, ha úgy tetszik, vagy ő honosította meg itt a gyermekkönyvtárban nagy örömünkre. Ez egy élőszavas mesélést jelent, ugye az élőszavas mesélésnek a jellegét és hasznát is sokat lehet erről olvasni manapság, meg mindig is a mesének a hatásáról, hogy milyen, hogy hat ez a gyermeki lelkületre. Szóval itt élőszavas mesélés lesz játékkal fűszerezve, mert mindig valami játék azért kapcsolódik ehhez a programhoz is. Na és akkor a egész februári hónapnak a lezárása, vagy talán a csúcspontja is, ha lehet ezt mondani, február 22-ére szombatra tervezzük, 10 órai kezdetre, reméljük, ugye, illetve hát azt is szoktuk tapasztalni, hogy szombaton azért a gyerekek is, meg hát a szülők, akik ugye ide hozzák a gyerekeket, jobban ráérnek, mert hétközben mindenkinek sok az elfoglaltság, szóval február 22-én szombaton 10 órakor farsangi kézműves mesés játszóházunk lesz, megidézzük a Mohácsi busójárást, már jelentem a különböző hangkeltő, autentikus hangkeltő eszközöket beszereztük, ilyen, hogy kolombcsengő és különböző zajkeltő eszközök. Szóval február 22-én nem csak busóhál arccal távozhat, aki ide érkezik kisebb-nagyobb gyerek egyaránt, hanem egy közös télűzést is tervezünk.
Említetted, hogy a március is alakul, néhány tervet elárulunk hallgatóinknak?
Igen, hát a két szupertitkos terv, amit most ugye idézőjelbe értek, az szintén egy hagyományos, és az egész megyére, illetve hát nem csak az egész vármegyére, hanem máshonnan is várunk jelenkezőket, mert szoktuk tapasztalni, hogy erre a két játékunkra, olvasás népszerűsítő kampányunkra, ha úgy tetszik, volt, amikor Győrmerről jelenkeztek, volt, amikor meg Svájcból küldtek rajzot, mert hogy ez a két olvasás népszerűsítő, és tényleg nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ugye az összes rendezvényünk, tehát nem egy öncélű, persze ez nagyon fontos, hogy jól érezzék itt magukat a gyerekek, meg mi is szeretjük magunkat jól érezni velük egyébként, tehát ha lehetek ilyen, de a lényeg az az olvasás népszerűsítés, és ebben az évben is meghirdetjük március végén a rajzpályázatunkat, ami nem egy konkrét íróhoz, meseíróhoz, költőhöz fog kapcsolódni a rajzolandó személy, vagy a versei, hanem azt adtuk, hogy mesés verses, vagy verses rajzok, már nem is tudom. Szóval egy tetszőleges gyermekverset kell majd illusztrálni, és a technikát se fogjuk meghatározni. Bármilyen technikával készülhetnek ezek a mesés verses rajzok. Reméljük, hogy, vagyis hát egészen biztosak vagyunk benne, hogy olyan gyönyörű kis rajzok fognak készülni, mint minden évben. tehát a technika is tetszőleges, és különböző korosztályoknak fogjuk hirdetni, tehát egészen elsős, másodiknak, tehát kategóriák lesznek, sőt felső tagozatosak is megmérettettek, és akkor azt gondolom, ez beigazolódik, amit mondtam, hogy mindenféle korosztálynak igyekszünk programokat szervezni, és az is hagyomány, hogy április 11-én, a Magyar Költészet napján majd nyílik egy jó kis kiállítás, remélhetőleg, amikor is a legeslegjobb rajzokat, a zsűri által legeslegjobb rajzokat fogjuk kiállítani, és természetesen a remek művek készítőit meg is ajándékozzuk, úgyhogy ez lesz április 11-én, de ugye ezt márciusban már meghirdetjük. És bizony már készülünk a titkos feladatokkal, és ez a másik nagy kampányunk a Hahó könyvtársak címét viseli. Ez egy olvasás népszerűsítő játék, háromfordulós, és akkor az első forduló játékát fogjuk meghirdetni márciusban, és akkor remélhetőleg, most el is árulom, hogy Darvasi László Trapitijével kezdjük majd a feladatok megoldását, vagy a gyerekek azzal fogják kezdeni, szóval, hogy reméljük majd, hogy a gyerekek ellepik a Vármegye könyvtárait ezért a művér, és nagy-nagy lelkesedéssel töltik ki majd a feladatot, feladatlapot, annak lesz egy második fordulója, és akkor ugye a záró akkordja majd a júniusi szóbeli döntő, és június 23-ára meg már a szafari buszos kirándulást is, meg az író-olvasó találkozóját is megszerveztük, úgyhogy érdemes szerintem ebbe a játékba is bekapcsolódni, magáért az olvasás öröméért, meg az említett nyereményekért, pláne szerintem.
Ma zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.
A sarokban könyvesbolc van, rajta könyvek képesek, egyik másik a rengeteg olvasásban szétesek. A betűt még nem ismerem, ő se ismer fogadom, könyveimből épp ezért csak a képeket olvasom. Alma, autó, bácsi, cica, duda, folyó, folyóház, képes könyvből úgy olvasok már, akár a vízfolyás.
Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgetek. Rendszeresen járnak hozzátok óvodás és iskolás csoportok. Milyen céllal olvasni, játszani és mindenféle érdekes dolgot csináltok itt?
Igen, igen, hát rendszeresek a foglalkozások. A mai napon is érkezik egy csoport, egy szemből a református óvodából, és holnap meg, ahogy néztem a naptáramat, 3 csoport is lesz. Hát ezeknek a foglalkozásoknak, legyen az óvodás vagy iskolás csoport, természetesen a könyvtár népszerűsítése az cél. Azt, hogy megismertessük a gyerekeket így szervezett keretek között azzal, hogy mi az, hogy a könyvtár, vagy mi az, hogy második Rákóczi Ferenc könyvtárnak a mesebirodalma, mert vannak azért olyan gyerekek, mindig tapasztaljuk, akik még nem látogattak el. Bár örömünkre szolgál mindig, hogyha olyan gyereket fedezünk fel az adott csoportban, aki már a szülőkkel jár, mert azok is, azok a gyerekek is szép számmal vannak ezeken a foglalkozásokon. Az első alkalom legyen óvodás, vagy legyen alsó tagozatos, felső tagozatos, de például a jezsuita gimnáziumból is vannak csoportjaink, tehát a 8-osztályos gimnáziumok is előszeretettel felkeresnek minket. Szóval az első alkalommal megbeszéljük a könyvtár fogalmát, tisztázzuk, megbeszéljük a beiratkozás módját, megbeszéljük azt, hogy mit lehet itt egyáltalán csinálni, megismerkedünk a legfontosabb dokumentum típusokkal, valamikor bejárjuk a ha időengedés igény mutatkozik rá, az egész épületet, ugye a könyvtárnak különleges gyűjteményei is vannak, a helyismereti gyűjteményben nagyon aranyosak a kollégák, mindig képeslapot mutatnak a gyerekeknek, ugye az is már unikum a mai gyerek számára, és természetesen nem hagyjuk ki a önkiszolgáló kölcsönzést, ugye önkiszolgáló kölcsönző nagyon régen van itt a könyvtárban, és végül is mi zászlóhajósok voltunk úgy az országban, tehát nagyon kevés helyen volt önkiszolgáló kölcsönzés, és az a gyerekek számára mindig egy élmény, hogy azt azzal is megismertetjük őket, és aztán tehát tényleg a könyvtár iránti a figyelem felkeltés a cél, és annak ennek két menete szokott lenni, hogy vannak eset, tehát minden szerintelenség nélkül mondom, hogy elvarázsolódnak a gyerekek, tehát annyira megtetszik nekik a könyvtár, és ez számunkra tényleg nagy-nagy öröm, hogy aznap délután, vagy másnap, vagy azon a szombaton elcipelik a szülőt, és akkor beiratkoznak. Volt olyan, emlékszem, hogy egyszer egy óvodás kislánya nagyapjával jött szombaton, és itt kellett lenni egész nap a könyvtárban. Nagyapám már kicsit láttam, hogy ez túl sok neki, de örömmel hozta az unokát, és azt gondolom, hogy ez a cél, tehát, hogy visszajöjjenek szülővel is a gyerekek ide a könyvtárba, és akkor a másik irány pedig az szokott lenni, hogy ezek a csoportok visszatérő csoportok lesznek. Olyan visszatérő csoportok, akik vannak olyan kiváló pedagógusokkal és iskolakönyvtárosokkal kialakult szerintem konstruktív kapcsolat van, hogy akik vállalják azt, hogy ezt a jótállási nyilatkozatot elviszik, a szülőnek odaadják az iskolában, ugye ingyenes a gyerekek számára a beiratkozás, és a következő alkalommal már kitöltött lapocskával jönnek, és természetesen az nagy öröm a gyerekeknek, hogy saját olvasójegyük lesz, meg azt el is felejtettem mondani, de talán az egyértelmű, hogy ugye az első alkalommal, meg minden egyes könyvtár látogatás alkalmával adunk lehetőséget arra, hogy a gyerekek önállóan is keresgéljenek, nézegessenek, ismerkedjenek a könyvtár dokumentumaival, könyveivel, mert ugye már az első megérkezéskor is már rögtön felfedeznek ismerős könyvet, vagy olyat, ami számukra majd kedves lesz. Szóval, hogy a másik irány, hogy beiratkoznak, és közösen az osztály közösen kölcsönöz, és ez úgy tetszik, ez még megspékelődik azzal, hogy mi magunk is különböző foglalkozásokat tartunk, tematikus foglalkozásokat, egyéni kérésre, például múlt héten Petőfi Sándor János vitézével kapcsolatban jöttek 5. osztályosok, QR-kódos foglalkozást tartottunk. Most a farsangi ünnep körrel kapcsolatban könyvtárhasználati foglalkozás, amikor feladatkártyákat kapnak a gyerekek, buvárkodnak, kérdésekre válaszolnak, utána azt megbeszéljük. Vannak olyan foglalkozás típusaink, amikor valamit alkotnak a gyerekek, nagyon szeretnek létrehozni különböző kézműves dolgokat, nem tudom, most a télhez kapcsolódóan olyan kis kesztyűt készítettek, vagy karácsonyhoz és az adott ünnepkörhöz kapcsolódó mindig kitalálunk valamit. Szóval van ez a kézműves vonal, akkor van olyan, amikor most például ebben a hónapban alkalmaztuk a síkbábokat, tehát nincs új a nap alatt. Kolléganőm mesélt, én síkbáboztam, utána azzal kapcsolatban, sőt, még zenei effekteket is tettünk alá, amikor odáig értünk, hogy nem tudom én a szarvasbogár zenélt, és akkor élőbe zenéltek a gyerekek, akkor alkalmazzuk a meseposztót, ez egy nagyon régi módszer, még a NDK-ból származik, és az elődöm, aki sajnos már nem él, Tóth Gyulálné alkalmazta, 1972-ben korabeli fotókon is láttam, amikor megnyílt ez a könyvtár, akkor is ez a meseposztó nagyon népszerű volt. Kolléganő Miskolci Barbara tényleg ilyen művészi történeteket gyárt meseposztóval, és elő adja, tehát ilyeneket is alkalmazunk. Természetesen mindig valami játék is van, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy a pedagógusok egyéni kérését is kielégítjük, meg mi magunk is mindig kínálunk egy-egy foglalkozást, és akkor tehát ezek a visszatérő csoportoknak mindig-mindig fel kínálunk, egyeztetünk, vagy most a tavasszal kapcsolatban készülünk foglalkozásokkal, amikor szintén feladatkártyákon adott virággal virággal ismerkedhetnek, és akkor meg kell keresni a könyvből, hogy az a virág, mikor nyílik, mi a jellemzője. Szóval azt gondolom, talán egy ilyen indirekt ismeret átadás is van, és a vége természetesen mindig az előbb említett böngészgetés, könyvnézegetés, és azokkal a csoportok, akik tényleg visszajárnak, és igény mutatkozik, akkor ők együttesen, az osztállyal együtt kölcsönzünk is, és az mindig, mindig nagy öröm szokott lenni, mert a gyerekek ugye nézik, hogy ki mit kölcsönöz. A következő alkalommal meg is szoktuk egyébként beszélni, hogy a általuk választott könyv mennyire tetszett, mi tetszett benne, szóval egy ilyen kis könyvajánló, vagy könyv élménybeszámolóval kezdődik a következő foglalkozás.
Tehát várjátok iskolák jelentkezését, általában ugyanazok az iskolák járnak, vagy pedig teljesen változó?
Hát van, akikkel kialakult kapcsolat van, de mindig jelentkeznek újak. Azt gondolom, hogy biztos a közösségi média is, ugye a Gyermekkönyvtár Mesebirodalmi Facebook oldalán is igyekszünk mindig a fotókat is megosztani, talán az is, meg úgy hírünk megy, vagy nem tudom, de mindig újabb és újabb iskolák jelentkeznek. Tegnap például a Görömbölyi iskola volt, ők is voltak már, de mostanában nem, tehát, hogy természetesen a közeli iskolák, mint a Vörös Marti iskola, a Szabó Lőrinc iskola, a Szilágyi Dezső általános iskola, ők intenzívben gyakrabban vannak jelen a foglalkozásainkon, de a minap például Homrokról volt, tehát távoli települések is, vagy Abolcs-Szántóról, úgyhogy ezek mindig-mindig, nagyon-nagyon örülünk a vidéki iskoláknak is, mert hogy azok gyerekek számára, akik ugye nagy könyvtárban nem juthatnak el azért minden nap, nekik is meg tudjuk mutatni, hogy mit kínál a mesebirodalom.
Ehhez csak néhány kalandvágyó pedagógus kell, aki vállalja, hogy a gyerekeket utaztatja akár a megye bármelyik részéről, ugye?
Igen, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok, tényleg nap mint nap, és ezt nem azért mondom, hogy elhivatott pedagógusokkal találkozunk, legyen az óvodapedagógus, vagy tanító tanár, akik tényleg nagyon-nagyon fontosnak tartják azt, hogy az olvasásra sarkalják a gyerekeket, ők is mindig kitalálnak valamit, és azt gondolom, hogy nem véletlenül nagyon-nagyon sok gyerek kapcsolódik be például a Hahó könyvtársak játékra. Ott is ugye a pedagógusokkal vagyunk, meg a adott település könyvtárosával kapcsolatban, hogy vannak nagyon-nagyon sokan, akik tényleg ezért dolgoznak, és ugye amikor beszélgetünk is velük, el is mondják, hogy a szülőknek is ugye a különböző alkalmakkor ennek a fontosságát ki is hangsúlyozzák, és azt gondolom, hogy a szülők is nyitottak, mert nagyon-nagyon örülnek annak is, hogyha így csoportosan kölcsönöznek a gyerekek, úgyhogy tehát ez a kapcsolat megvan. Igen, meg hát kell az, hogy Istennek ezekkel a településekkel azt is tapasztaljuk, hogy most már van egy olyan tendencia, hogy az adott településen van ez a falubusz, és akkor elhozzák őket. Tehát, hogy gondolom, akkor ott a helyi önkormányzatnak is nyitottnak kell egy-egy ilyen alkalomra lennie, hogy a buszt rendelkezésre bocsássa ahhoz, hogy a gyerekeket ilyen élményhez juttassa.
Mondjunk elérhetőségeket.
A könyvtár honlapját ajánlom, tehát a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, ha beírjuk a keresőbe, akkor rögtön a honlappal találkozhatunk, és a közösségi oldalakat, a Facebook oldalakat, tehát a könyvtárnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtárnak, és különösen ajánlom természetesen a Mesebirodalom Facebook oldalát, ott igyekszünk mindenféle programot, elérhetőségeket, újdonságokat megosztani.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgettünk a következő pár hónap programjáról. Én további tartalmas időtöltést kívánok nektek, és munkatársaim nevében is búcsúzom tőletek, a mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Ölelve forrón, remélve hordom a vágyamat, hogy nem sokára arra ébredünk,
lebegtet bennünk, új életünk, egy pillanat, és minden másról szól. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, hogyha látod már, itt egy otthon vár. Szívem minden sejtje kész, most már bár. Hitünk és létünk, parányi részünk, teste tölt és újraírja régi lényegünk. Addig csendben várva, néha égen földön járva, álmodom, hogy te is engem álmodsz majd. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Salamon király varázsgyűrűje című mese 6. részét, melyet Tóth Levente olvas fel.
Az ezerarcú szellem palotája. Éjszaka volt. A csónak utasai nem látták, merre haladnak. Még a csillagok állásából sem tájékozódhattak, mert ott még a csillagos mennybolt sem olyan volt, mint otthon a szülőhazájukban. Hiába keresték a fiastyúkot, a göncölszekerét, a sarcsillagot. Ismeretlen csillagképek ragyogtak reájuk ismeretlen égtájak felől. De hát minek is igyekeztek volna megtudni, hogy merre járnak. Nem volt kitervelt úti céljuk, nem volt más vezetőjük, mint a véletlen, meg az ezüstfejű, aranycsőrű, tarkatollú madár. 3 nap, 3 éjjel paskolták a tenger szelíd hullámai a csónakjukat. 4. nap virradatkor Szaid felkiáltott: Föld! csak ugyanaz volt, szárazföld, vagy inkább valami nagyobb bacska sziget. A csónak nem sokára meg is feneklett a parti fövenyen. Mulukot és Szaidot alaposan elfárasztotta a kungutai robot meg a háromnapos csónakázás. Mégsem pihentek le a parton, nehogy úgy járjanak, mint Kokoró király országában. A közelben egy kis domb emelkedett. Elhatározták, hogy megmásszák, és széjjel néznek a tetejéről, hogy vajon hová jutottak. Bokrok, bozótok, hatalmas páfrányok, vastag fatörzsek mögött rejtezkedve nagy óvatosan fel is kapaszkodtak a dombtetőre. Látták, hogy valóban megint csak szigetre vetette őket a sorsuk. De hát ez a sziget másképpen festett, mint Kunguta. Banán, datolya, gránátalma, sárgállott, zöldelt, piroslott mindenütt, csak a kezüket kellett kinyújtani érte. Tiszta vízű források fakadtak a domboldalon, terebélyes fák árnyékában. De embernek, állatnak nyoma sem volt sem erre. Különös egy sziget ez, mondotta Muluk. Van itt minden, ami kell. Mégis néptelen. Hogy lehet az, hogy senkinek sem támad kedve itt megtelepedni? Talán mi vagyunk az elsők, akik partra szálltak itt, vélte Szaid. Vagy talán valami titkos veszedelem bujkál itt ezen a szigeten, s amiatt kerülik el az emberek, felelte Muluk. Titkos veszedelem, ismételte Szaid. Nem hiszem én azt, hanem tudod mit, hercegem? Pihenj le itt a hűsön, én addig körüljárom a környéket. Jó, csak vigyázz magadra, intette a herceg, ne menj messzire. Szaid leereszkedett a domb lankásabbik oldalán, Muluk pedig lefeküdt egy fa árnyékában, mindjárt el is aludt. Amikor felébredt, látta, hogy Szaid még mindig nem tért vissza. Muluk egy kicsit furcsálta a dolgot, mert a nap állása azt mutatta, hogy azóta sok idő eltelt. Találomra elkiáltotta magát, Szaid, merre vagy? A kérdésre azonban nem Szaid válaszolt, hanem valami sosem hallott mély, erős, mérges, berregés, horkantásféle, nem is egyfelől, hanem innen is, onnan is, egyre hangosabban, egyre szaporábban. Muluk ilyetten talpra ugrott, s már látja is, hogy mozdul a levél, nyílik a bozót, és valami négylábú szörnyalakok lopakodnak elő a sűrűségből. Olyas formák voltak, mint a hangyák, de nagyobbak még a tigrisnél is. Lehettek vagy két tucatnyian, azok berregtek, morogtak olyan félelmetesen. Csápjukat mozgatva, szemüket forgatva, egyenesen Muluk felé tartottak, látnivalóan nem éppen barátságos szándékkal. Mit tehetett Muluk? Egyetlen útja volt a menekülésnek, a fa koronája. Az egyiptomi herceg nem is habozott sokáig, nekiugrott a fatörzsnek és felkúszott rajta, sokkal, de sokkal sebesebben, mint Kungután, amikor kókusz szüretelni kergette a korbácsos szigetlakó. A lombok közül lepillantott. Borzadva látta, hogy a tigris nagyságú hangyák egyre másra maguk is felfelé kapaszkodnak a faderekán. Nem siettek. Tudták, hogy úgyis idejében elérik áldozatukat. No, itt már igazán nincs segítség, gondolta magában a herceg. Ütött az utolsó órám. És az a valaki, aki valahol vár rám, most már ugyan várhat ítéletnapig. Hanem abban a pillanatban megrebben a lomb, megzörren egy gajs láb, az ezüstfejű, arancsőrű, tarkatollú madár éppen ott száll le azon az ágon, amelyen a halálra készülődő Muluk gunnyaszt. Talán most is az utat akarja megmutatni? Na, hiszen azt mutathatja már. A fa törzsét, alacsonyabb ágait, s körös körül a dombtetőt mind ellepték az óriási hangyák. Nem, innen már nem vezet út sem erre. De a madár nem is az utat mutatja, egészen más cselekszik. Oda röppen Muluk kezére, és villámgyors mozdulattal a herceg ujjára húzza a rubinköves gyűrűt, s aztán megint rebben a lomb, zörren a gajs, és az ezüstfejű, arancsőrű, tarkatollú madár már nincs is sehol. És Muluk megint hallja azt a mély morgást, horkolást, de mintha ez a hang már nem fenyegető volna, hanem inkább fájdalmas, riadt, kapkodó. S mintha nem is közelednék, hanem inkább távolodnék, méghozzá sietősen. A herceg letekintett a magasból, és ámultan látta, hogy a hatalmas férgek, amelyek az imént megkergették, most rémülten egymás hegyén hátán tolongva hanyat homlok menekülnek a fáról, a fa alól, és tűnnek el a sűrűségben. Nem tudta mire vélni a hirtelen változást, és jó időbe telt, amíg annyira összeszedte a bátorságát, hogy maga is lemert ereszkedni a földre. Szaid! Kiáltotta újra. Merre vagy? Nem kapott választ. Szívébe belehasított az aggodalom. Mi történt, ha Szaidra is rátaláltak az óriási hangyák? Szörnyűség volt még elgondolni is. Nem törődve a veszedelemmel, nekivágott az erdőnek. Fürkészve, kutatva, barátja nevét kiáltozva, bebarangolta az egész szigetet, de hiába Szaidnak nyoma veszett. Muluk keserves szemrehányásokat tett magának. Miért is hívta magával pajtását erre a kalandos, bolondos útra, s miért is engedte, hogy magányosan kóboroljon ebben az ismeretlen, veszedelmes sűrűségben? Már minden zegét, zugát bejárta a szigetnek, csak egy magányos, kopár szirtfok volt még hátra a sziget csücskében. Nem remélte ugyan, hogy ott megtalálja a barátját, de azért arra tartott. Meredek sziklaszirt volt. Muluk éppen azon tanakodott, hogy melyik oldalról mászhatná meg, amikor egyszerre olyas valamit látott, hogy azt hitte, káprázik a szeme. A magas, hatalmas sziklatömb dörögve megfordult a sarkán. Mögötte tágas üreg nyílott. De nem ám afféle közönséges barlang, hanem magas, boltozatos csarnok, amelynek ragyogó, fehér márványkő borította a falát. Muluk herceg belépett a csarnokba. Abban a pillanatban a terem túlsó végében felpattant egy aloéfa ajtó. Mögötte selyem szőnyeggel borított lépcső vezetett valahová a mélységbe. A lépcső végén a herceg egy arannyal díszített szantálfa ajtót pillantott meg, de ez is kinyílott előtte, akárcsak a másik. Az egyiptomi herceg egy pompás teremben találta magát. Csupa márvány, csupa arany, csupa selyem, csupa drága kő volt ez a terem, s nappali világosság töltötte be az egészet, noha nem égett benne semmiféle lámpás. De nem a fény, nem a gazdagság gerjesztette fel leginkább Muluk herceg ámulatát, hanem egészen más. A terem végében egy széles bársony kereveten egy csodálatos szépségű fiatal leány feküdt. Fehér selyem ruha fette a testét, szőke hajfürtjei szétomlottak a párnán. Muluk megilletődve állt meg a terem közepén, úgy lenyűgözte a leány szépsége, hogy eleinte közelíteni sem mert hozzá. De aztán lassan, lábujjhegyen a kerebethez lépett, s úgy nézte az alvó leányt ámulattal, áhítattal.
Ma este a Salamon király varázsgyűrűje című mese 6. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a templomi testtartásunkról, testhelyzetekről Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. Ma az ülésről, mint liturgikus testtartásról, a mellverésről és a békeköszöntésről lesz szó. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
Tisztelt rádióhallgatók!
Most nézzük azt, testvéreim, hogy az ülés, mint liturgikus testtartás, mikor helyes, mikor elfogadható. Ez a tanítvány testtartása a befogadó és figyelmes hallgatás jele. A betániai Mária Jézus lábánál ült és hallgatta az Urat. Ahogyan Szent Lukács evangéliuma erről hírt ad. Az apostolok cselekedetei 20. fejezet 9. verse is tanúsítja, hogy a hívek ültek az ige hirdetés alatt. A szentmisében mi is figyelmes és tanulékony lélekkel ülünk az Úr elé, aki az út, az igazság és az élet. A bűnbánatunkat fejezzük ki akkor, amikor mellkasunkra helyezzük kezünket, mellünket verjük. Ez is egy liturgikus mozdulat. Gondolataink, szavaink és tetteink a szívből fakadnak. Ezért nevezzük a jó embert jó szívűnek, míg a bűnbánó ember a mellét veri. Jézus példabeszédében a vámos lehajtott fővel mellét verve imádkozott, Lukács 18:13. A szenvedés történetben azt olvassuk, hogy a sokaság a megváltó halála után mellét verve ment haza. Ez nagyon fontos és nagyon elgondolkodható. Lukács evangélium 23. fejezet 48. verse. Leonardo da Vinci festményén Szent Jeromos a pusztában bőtöl, és kezében kővel megrendülten veri mellét bűnbánata jeleként. Kővel. A bűnbánó ember melverése megremegteti a lelket, és tenni akarással párosul. A lélek Isten mellé áll, és bánja gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással elkövetett bűneit. A bűnbánati imádságban, amikor kimondjuk az én vétkem, én igen nagy vétkem szavakat, zárt ököllel mellünket verjük, bűnbánatunk jeléül. Ne finomkodó mozdulat legyen, de ne is hangos meldöngetés. A kettő közötti arany közép út. Még egy fontos mozzanatra érdemes ráirányítanunk a figyelmet, mely a melveréshez hasonló, de azért attól eltérő. A hívek a tisztelet és alázat jeleként szívük fölé helyezik kezüket, az Úr angyalak közben e szavaknál és az ige testélőn és mi köztünk lakozik. Néhány éve a békeköszöntésnél, mert most az következik, állás, ülés, melverés, békeköszöntés, a gondolatbeli, lélekbeli utazásunk során, egy néhány éve visszatértünk a katolikus egyház vezetésének útmutatása szerint ahhoz a felhíváshoz, mely a pap ajkáról így hangzik, engesztelődjetek ki szívből egymással. Azelőtt az a lehetőség is megvolt, hogy köszöntsétek egymást a béke jelével, illetve az jobban elterjedt. Tudjuk, volt a világjárvány, tudjuk, hogy mivel járt az, és annak nagyban köszönhetően, idézőjelbe téve, visszatértünk ehhez a felszólításhoz, hogy engesztelődjetek ki szívből egymásra, bár megjegyezzük, hogy ez sokkal mélyebb és sokkal inkább jézusi, evangéliumi gyökerű felhívás, mint a félreérthető, pusztán csak emberi módon valamilyen rokonszenved kifejező köszöntsétek egymást a béke jelével felhívás. Engesztelődjetek ki szívből egymással, és akkor vagy meghajlunk szépen egymás felé, vagy valaki kérdezte, hogy hát most már nem lehet kezet fogni. Természetesen manapság a járvány elmúltával, vagy annak nagyobb mérvű levonulása után kezet is lehet fogni, de az a legszebb, hogyha egy templomi közösség egységes, vagy túlnyomó részt egységes, és meghajlunk egymás felé. A hegyi beszédben Jézus figyelmeztette a tanítványait, hogy ha ajándékodat az oltára viszed, és eszedbe jut, hogy fele barátodnak panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, és menj, előbb békülj ki a fele barátoddal. Máté evangélium 5. fejezet 24. vers. Szent Pál mondja a híveknek, köszöntsétek egymást szent csókkal. 2. Korintusi levél 13. fejezet 12. vers. A szent csók az arcok egymáshoz érintését jelentette. Szent Justinus, ugye a csodálatos szent hagyománynál tartunk, amikor ezeket a láng lelkeket és láng szellemeket említjük, leírása tanúsítja, hogy a 2. század közepén a hívek a könyörgések után, a felajánlás előtt kölcsönösen megölelték és megcsókolták egymást. Később Nagyszent Gergely pápa, aki 590-től 604-ig kormányozta az Anyaszentegyházat, idejében a békeköszöntés a szent áldozás elé került. Tehát Nagyszent Gergely idejében került a békeköszöntés a szent áldozás elé. Addig egészen más helyen volt a kiengesztelődés. Ma is a szent áldozás előtt kerül sor a békeköszöntésre, a kiengesztelődésre. A papság szent csókkal köszönti egymást általában, a hívek pedig az egyházi előírásoknak megfelelően, jelen esetben, ahogyan már említettem, leginkább egymás felé szépen, tisztelettel, szeretettel meghajolva. Így kezdi az egyik személy, béke veled, mire a másik így válaszol, és a te lelkeddel. 16. Benedek pápa szavai igazolják azt, hogy a mostani gyakorlat jobb, mint amilyen a békeköszöntés volt, a készfogásos megoldás, hiszen akkor nagyon sokak figyelme elterelődött magáról, az oltáról lévő megölt, de feltámadt Isten bárányáról, és elfelejtették szívüket felkészíteni a szent áldozásra. Pedig mi úgy köszöntsük egymást a békejelével, úgy engesztelődjünk ki, hogy a mi békénk és kiengesztelődésünk Krisztus, akit a szent áldozáskor szívünkbe fogadunk.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
A Szent István.